Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az Európai Unió tagállama, és senkivel nem áll háborúban, így az Európai Unióban sem állhat háborúban, jelentette ki Orbán Viktor napirendelőt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az EU-t nem szabad háborús célokra használni, amíg akár csak egyetlen ország ellenzi azt. Nem támogatjuk Ukrajna tagságát sem, mert attól tartunk, hogy a háború is betenné azzal a lábát az Unióba, mondta. Emlékeztetett, nyáron foglalkozni kellett az energiabiztonsággal is, mert támadások érték a barátságkő olajvezetéket. A kormányfő arról is beszélt, nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot Brüsszelben, mert nem voltak hozzá elegen. Ez azt jelenti, hogy 2027-től Magyarországra erőszakolnák azt, de nem fogadjuk el és nem is hajtjuk végre. Véleménye szerint a jelenlegi uniós gazdaságpolitika lassú és cselekvésképtelen. A következő hónapok kérdése, hogy ezen tudnak-e Brüsszelben változtatni, de az EU jelenlegi szerkezete szerinte alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságát. Nem is várunk erre, Magyarország saját gazdaságpolitikába kezdett, ennek része az adócsökkentés is, több pénz marad a családoknál. Az otthonstart a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, a magyar középosztály kiszélesítése. Brüsszel olyan kedvezőtlen vámmegállapodást kötött az Egyesült Államokkal, hogy azt ellensúlyozni kell, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet dolgozott ki, sorolta Orbán Viktor. Évelején hajtóvadászatot indított a kormány a drogkereskedők ellen, az alaptörvényben is rögzítették ezt. A miniszterelnök szerint azonban még hiányzik néhány büntetőjogi részlet, ezért arra kérte a parlamentet, hogy alkossák meg a hiányzó szabályokat az őszi ülésszakban. Magyarország minden olyan kezdeményezést támogatni fog az ENSZ közgyűlésén, amely közelebb visz a békéhez, és minden olyat elutasít, amely fokozza az eszkaláció veszélyét, mert teljesen reális harmadik világháborús kockázattal nézünk ma szembe. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy a résztvevő országok megpróbálják majd a mostani hetet arra felhasználni, hogy tegyenek egy nagy lépést az ukrajnai béketeremtés felé, miután az elmúlt hónapok a biztató fejlemények ellenére sem vezettek eredményre. Az ENSZ közgyűlésének keretében is téma lesz a családi alapú magyarországi adóforradalom, az ugyanis olyasféle világszenzáció, amelyre mindenhol odafigyelnek, jelentette ki a tárcavezető. Szijjártó Péter arról számolt be, Magyarország és Törökország közös eseményt rendez, amellyel kifejezetten a családokra fognak fókuszálni, amire szavai szerint nagy szükség van, mert a családot, mint intézményt nagyon durva támadás sorozat éri a nemzetközi extrém liberális mainstream részéről, fogalmazott. Fontosnak nevezte, hogy a gyermekvállalás ne hozza anyagilag hátrányosabb helyzetbe a családokat. A Mavir energia irányító adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek viszik a prímet, a sorban a biomassa, biogáz, a szél, a víz, a hulladék és a földhő következik. A hazai naperőművek kapacitása nyáron ért el a 8 gigawattot, a háztartási napelemek darabszáma tavasszal haladta meg a 300 ezret, tudatták. Ismét megszervezi az elsősegélynyújtási ismeretek, a légutat veszélyeztető állapotok és az anafilaxia című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal és az Országos Mentőszolgálat. November 6-áig mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására. Megbénították az olaszországi városok működését a palesztin nép iránti szolidaritásból rendezett tüntetések, amelyek Milánóban utcai összecsapásokba torkolottak a felvonulók és a rendőrök között, de más városokban is voltak atrocitások. A több mint 80 városban majdnem egy időben zajló megmozdulásokon az Izraellel való diplomáciai és gazdasági kapcsolatok megszakítását is követelték a római kormánytól. Zsaroló vírus áll azon pénteki kibertámadás mögött, amely még most is fennakadásokat okoz több európai repülőtér utasfelvételi rendszerében, között az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség. Érintett a brüsszeli, a berlini, a londoni és a dublini reptér is. 95 éves korában meghalt Sajdik Ferenc, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas magyar grafikus és karikaturista. Életműve meghatározó volt a magyar grafika és karikatúra területén, olyan ikonikus figurákat alkotott meg, mint Pompon, Gombóc Artúr, a Nagy Hohohorgász szereplői például. munkásságát számos díjjal elismerték. Végül az időjárásról. Nyugat felől érkezik majd a hidegfront, a Duna vonaláig már borult esős őszi idő lesz, attól keletre pedig még marad a nyár, egyelőre csapadék nélkül és élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között alakul, napközben nyugaton már csak 20-22, keleten még 30-31 fok lesz. Híreinket hallották.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Örkény István Tóték című drámája. Beköszöntő. Örkény István egy perces életrajz. Amikor megszülettem, olyan feltűnően szép voltam, hogy a főorvos karjára vett és szobáról szobára végig mutogatott a klinikán. Azt mondják, még mosolyogtam is, amitől a többi mamák irigyen felsóhajtottak. Ez röviddel az első világháború kitörése előtt történt, 1912-ben, s azt hiszem, ez volt egyetlen teljes értékű sikerem. Ettől kezdve életem folyamatos dekadencia. Nem csak szépségemből vesztettem, fogaimból s hajamból hulladtam el, hanem a külvilággal szemben is egyre inkább alul maradtam. Se akaratomnak nem tudtam érvényt szerezni, se tehetségemet kihasználni. Hiába tudtam, hogy író akarok lenni, apám patikus volt, s ahhoz ragaszkodott, hogy én is az legyek. S még ez se volt neki elég, arra vágyott, hogy több legyek nála, s amikor patikus lettem, még egyszer egyetemre küldött, hogy vegyészmérnök is legyek. Újra várhattam 4,5 évig, amíg szívvel lélekkel az írásnak szentelhettem magam. De meddig? Alig vettem néhány mély lélegzetet, amikor kitört a háború. Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, s engem kivittek a frontra, ahol hamarosan megverték a mi hadseregünket. Engem pedig elfogtak az oroszok. A fogságban megint eltöltöttem 4,5 évet, de hazatérve újabb viszontagságok vártak, melyek nem könnyítették meg az én írói pályámat. Már ebből is mindenki láthatja, hogy amit ilyen formán a világra sikerült hoznom, néhány kisebb-nagyobb regényt, 5-6 novellás kötetet, 2 színdarabot, úgy szóval titokban írtam néhány szabad órámban, melyeket sikerült ellopnom a történelemtől. Talán ez az oka, hogy mindig szűkszavúságra törekedtem, rövidségre, pontosságra, a lényeget keresve, sokszor kapkodva, minden csöngetéstől összerezzenve, mert sem a postástól, sem más érkezőtől nem sok jót várhattam. Ez a magyarázata annak is, hogy újszülöttként talán elértem a tökéletességet. De aztán csak koptam, csúsztam, bukdácsoltam, és bár egyre jobban kitanultam a mesterségemet, önmagamat, a bennem rejlő beteljesülést mindig elérhetetlennek éreztem. Örkény István 1912-től 1979-ig élt. Különleges alakja irodalmunknak, mert miután a piarista gimnáziumot Pesten elvégezte, vegyészmérnöki és gyógyszerészi oklevelet szerzett, s így természettudományos látásmódja lényegre törő és szűkszavú, szellemes alkotásokat teremtett. Jómódú, zsidó származású, katolizált gyógyszerész családban született. 1964-ben írta a Tóték című kisregényét, mely fordulatot hozott írói pályáján. A realista ábrázolásmód eszköztárát szűknek érezve, ez az írása már groteszk. Örkény szerint a groteszk megingatja a végérvényest, pont helyett mindig kérdőjelet tesz. Ilyenek írásai. A Tóték című kisregényt drámává dolgozta át 1967-ben. A műnek rendkívüli sikere lett, később Isten hozta Őrnagy úr címmel, filmet rendeztek belőle 1969-ben. A dráma a Levél a nézőhöz című írásával kezdődik. Örkény István, Levél a nézőhöz. Albert Camus írja a Sziszüfosz mítoszában. Az istenek arra ítélték Sziszüfoszt, hogy egy sziklát görgessen szüntelen a hegy tetejére, ahonnan a kő mindannyiszor visszagurult a saját súlyától. Úgy gondolták, s némi joggal, hogy nincs szörnyűbb büntetés, mint a haszontalan és reménytelen munka. Ebben az alvilági bűnhődésben látja Camus az abszurd hős típusát, akinek egész élete arra való csak, hogy semmit se vigyen véghez. Ő, amikor Sziszüfoszra gondol, mindig abban a helyzetben látja, amikor a szikla már legördült a csúcsról, és utána ereszkedik a síkságra, ahonnan újra föl kell majd hoznia. Mit ére Sziszüfosz leszállás közben? Kérdezi Camus. Néha a szikla az erősebb, s akkor a szomorúság elhatalmasodik szívén, de az is megesik, hogy öröm tölti el. A magaslatok felé törő küzdelem elég ahhoz, hogy megtöltse az emberi szívet, írja Camus. Én is sokszor gondolok Sziszüfoszra, különösen azóta, amióta megéltem a háborút, és megjártam a frontot. Odáig azonban csak a sorsával küzdő ember jelképét láttam benne, s ezt úgy értelmeztem, hogy a halál a nehézkedési erő. A háború azonban életem és gondolkozásom sorsfordulója sok mindenre megtanított. Arra is, hogy a magyar sors mindig is tele volt sziszifoszi helyzetekkel, korszakokkal, évszázadokkal, de annyira talán még soha, mint ebben a háborúban. Az a szikla, amelyet mi ott a Donnál hengergettünk, csak visszagurulhatott ott is később is, ahányszor nekivetettük a vállunkat. De én az én sziszüfoszomat egészen másként láttam, például egészen más helyzetben. Nem a csúcsról lefelé indultában, mint Camus, én mindig a síkságon láttam, amikor a sziklának feszülve görgetni kezdi fölfelé. Mit gondol ő akkor? Azt, hogy mire van ítélve, tudja? Gyötrődése hiába való, a szikla legurul majd, és újra meg újra legurul, az idők végeik len. Ezt ő tudja, de hiába tudja, az ember nem csak tapasztalat. Az esze ugyan azt mondja, hogy minden hiába, de ösztönei nem hallgatnak az észre. Ők azt súgják, hogy ez lesz az utolsó erőfeszítése. Sziszüfosz pedig bizakodva vág neki a meredélynek, újra meg újra, mindig csalódva, de mindig új erőre kapva. Abban a paradoxonban élünk, hogy csak értelmünk veszi számba a ránk váró végzetet. Életösztönünk mást mond, néha amannak szava győz, néha emezé. Ha a belátás, akkor az én sziszüfoszom is szomorú, de ha az életösztön hangja az erősebb, akkor az én sziszüfoszomnak is öröm tölti el a szívét. Tóth Lajos persze nem volt Korinthosz királya, hanem csak községi tűzoltó egy hegyvidéki községben. Ennél fogva soha se sértette meg az isteneket. Hát akkor mi volt a bűne? Talán nem is volt bűne. Legfeljebb az, hogy abban a korban élt, amikor csupán egy választás volt. Vagy lázadónak, vagy sziszüfosznak lehetett csak lenni. A történelem sokféleképpen ismétli önmagát. Nem egy ilyen kor volt, sok tehát a tótunk. Ha egy népet beletörődni tanít meg a sorsa, persze nehéz bűnösnek bélyegezni azt, aki a végkimerülésig folytatja a beletörődést. Még nehezebb elítélni éppen ezt a tűzoltót, hiszen eljön a perc, amikor azt mondja, nincs tovább, és maga zúdítja le a sziklát a völgybe. Igaz, a percet nem jó választotta meg, lázadása már hiába való, elkésett, esztelen. De ebben is miért ő a hibás? Vannak boldog népek, ők a jókor lázadók. Mi a nem jókor lázadók fajtája vagyunk. Ha igaz, hogy életünk a remény és reménytelenség ingajátéka, akkor maga a létezés nem abszurd, csak azzá válhatik bizonyos helyzetekben, korszakokban, időpontokban. Amikor már reménytelenül cselekszünk, akkor az a cselekvés abszurd. Én azt vallom, és ez példázza a tóték, hogy az ember egyetlen kiútja a tett. Ezért hagyom gyilkolni is tótot, pedig az a gyilkosság akkor már fölösleges és esztelen, ilyen értelemben a reménytelenség állapotában Tóth Lajos valóban abszurd hőssé lesz. A félelem az a közeg, melyben ez a változás lejátszódik. A darab idillikus helyzetben kezdődik, úgy is mondhatnám, hogy Tóth Lajos egy Toldi Miklós, akire a rettegés harangja borul. Persze az őrnagy is fél, de a terror forrása mindig a félelem. A félelem pedig mindig új félelmet szül, osztódni akar, mint az egysejtűek, tágulni, mint a gázok, fertőzni, mint a vírusok. Volt már ember, aki annyira tudott félni, hogy félelme egy nagy országot sodort a morális abszurditásba. Hogy vitte ezt végbe? Sokszor azt hiszem, ezt értelemmel meg se tudom magyarázni, hiszen lám, még egy Tóth Lajossal is milyen nehéz elboldogulni, pedig ő igazán vértezetlen, névtelen kisember, akinek semmi hatalma, még esze sincs nagyon sok. De úgy látszik, hajlamunk van erre a fertőzésre. Potenciálisan az őrnagy és az áldozata vagyok egy szemében, jó lenne, ha nem kellene többé félelemben élni. 1943. január 13-án a Donkanyarban elkezdett lefelé görögni az a szikla, melyel a magyar hadsereg sziszifoszi sorsa elvégeztetett. Egy barátom, Cseres Tibor, aki ugyanezt megélte, kifejtette egyszer, hogy ezt a háborút magyar írónak lehetetlen megírnia. Ebbe a gondolatba nem tudtam beletörődni. 60 000 ember fagyott meg ott, abban az aknatűzben, a jeges szélben, a hóban. Az, hogy én élek, a valószínűségnek egészen kicsike töredéke csak. Talán ezért van az, hogy az ő telük, az ő sorsuk azóta sem hagyott megnyugodni. A tóték nem róluk szól, vagy nem csak róluk, sőt, talán egészen másról. De én írás közben mégis mindig rájuk gondoltam. A legtöbben ülve fagytak meg, s ahogy ott ültek, márványba fagyott arccal, még most is hátamban érzem a tekintetüket. Tóth Lajos tűzoltó parancsnok családjához vendég érkezik, mégpedig az orosz fronton katonáskodó fiúk parancsnoka. A fiúk Tóth Gyula tájékoztatja szüleit egy lapon, az őrnagy szokásairól, például, hogy szereti a csendet és a fenyőszagot. Tóték nagy reményekkel készülnek a vendég fogadására. Megpróbálnak teljes csöndet teremteni a faluban. Gizi Gézáné kapuajtajának nyikorgását megszüntetni, a sofőr nem dudálhat a kanyarban, a mágdaráló nem adhat hangot a szomszédban. Ám egyszerre két őrnagy érkezik a kismátrai község busz megállójába. Nem az elegáns úr, hanem az összetört és kimerült másik érkezik a Tóth családhoz.
Mint a csönd volna.
Igen, én is úgy veszem észre.
Hát, legfőbb ideje.
Anikám?
Igen?
Hozzál édesapádnak egy szívat.
Jó.
Jaj, köszönöm, kislány. Üzet is adsz?
Adok. Adok. Pedig hogy remeg a kezem?
Mitől te, kislány?
Nézd, holnap ilyen tájt már itt lesz.
Itt bizony.
És nem fogja zavarni semmi?
Nem bizony, se szag, se látna.
Milyen egy őrnagyapu?
Hát, hogy milyen?
Hogy kell szólítani? Méltóságos úrnak, mint Cipriani professzor urat? Vagy mint a luxemburgi hercegnek, neki is azt kell mondani, felség?
Úgy tudom, őt csak őrnagy úrnak kell szólítani.
Vagy kedves őrnagy úrnak.
Hát akkor egy őrnagy kevesebb.
De, hogyis épp megfordítva. A luxemburgi hercegnek csak erdőségei vannak, a professzor úrnak meg egyebe sincs, mint a tudománya. Egy őrnagy viszont az valaki. Ő parancsol. Neki aranycsillaga van. Ő katonatiszt.
Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Jaj, egy katonatiszt.
Olyan jó csönd van.
Mint a fekete bársony.
Most már jöhet az őrnagy úr.
Egy tábori lap Tótéknak a frontról. Édes jó szüleim, ne haragudjanak, hogy mindig újabb dolgok jutnak a eszembe. De nagyon tessék vigyázni, nehogy beszélgetés közben elnézzenek az őrnagy úr feje fölött. Ezt ő, minthogy az átlagosnál alacsonyabb növésű, nehezményezni szokta. Nagy baj. Tótul viszont az átlagosnál magasabb. Ó, miért nem egyformák az emberek? Ezt a lapot összetépem. De mit használok vele? Mi lesz, ha megjön az a kicsiny őrnagy és a kedves Tóth urak, akit a jó Isten olyan szép magasra növesztett, el talán nézni a feje fölött? Jaj, nekünk, jön már a busz.
Jön már a busz!
Jön, a szívem is kiszakad, haj az apu is.
Hallom, már dudál is.
Már dudál is? Jaj, hát én már semmit se hallok.
Pedig dudál.
Szabad valamit mondanom, a dudálás nem is hallhatja az apu, mert mi kértük meg a sofőrt, hogy ne dudáljon a kanyarban.
De sokat beszélsz.
Ideges szegénykém, nem lett poros a sisakom.
Egy kicsit. Istenem, milyen szép is tud lenni az apu.
Már zakatol?
Egy katonatiszt!
Már itt van!
Egy katonatiszt!
Egy katonatiszt!
Itt maradsz!
Egy katonatiszt!
Majd ő szól, és akkor te szépen odalépsz hozzá, és átadod neki a csokrot.
Igen.
Azonban az őrnagy nem váltja be a reményeket. Kisebbségi komplexusban szenved, nem tűri a magasságot, a szabad akaratot, a pihenést, s a községi tűzoltónak a szemébe húzott sisakkal kell járkálnia. Tóth nem nyújtózkodhat, nem alhat. Ágika ötlete nyomán azonban dobozolnia kell az egész családnak. Az őrnagy éjjel-nappal dolgozik velük együtt, és ezzel kimeríti a családot a végsőkig.
Még csak 3:45, de ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
Kedves Tóth úr, én tudom, mi a hál. Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hál lengen, Tóth! Csak nem álmos.
Igen.
Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászlóirodára.
Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászló a irodára.
Mit szól hozzá, kedves Tóth?
Mi volt ez?
Mi volt ez?
Azt kérdezik, mit csináltál, édes jó Lajosom?
Ásítottam.
Ásított?
Azt mondta, ásított.
Nem értem, hogy fordulhatott ez elő. Hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
De hiszen ő nem álmos, milyen tiszteltő
vagyok. Hát akkor miért ásított?
Apu, miért tetszett ásítani?
Nem. Nálam tudnélik az ásítás, nem az álmos. Hanem miért? Talán ásítani is azért ásított, mert jól érzi maga?
Bizony, bizony.
Apu már ilyen, sokszor nagyokat tüsszög. De nem náthás, passziózik.
Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
Isten őriz!
Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
Hát akkor? Dobozoljuk! Hát, engem tetszett kérdezni.
Bizony.
Megmondjam az igazat.
Hát persze.
Én...
Hajos.
Hát én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
Akkor lássunk hozzá!
No, fene. Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni.
Nagyon sajnálom.
Igazán kellemes időtöltés volt.
Rég volt ilyen szép estünk.
Nekem is. És arra kérem Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolásnak.
Legveszőr nagyon, szép álmodat.
Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak.
Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na, gyere, feküdjünk le. Gyere, édes jó Lajosom.
Lajos, hol vagy?
Nézd, kislány.
Apu.
Szegény apu, a dobozok között elaludt.
Totál ellen leginkább, de a lánya Ágika és Mariska a meghunyászkodás és teljes alkalmazkodás női mintáját követi. Tótot háromszoros gúzsba köti helyzete. Az őrnagy diktál, a két nő pedig engedelmességre kényszeríti őt, mármint a leánya és felesége, s a harmadik erő az a tudat, hogy mindezt a fronton szolgáló Gyula fiúkért kell megtennie. Az első rész végén azonban kiderül, hogy Tóth Gyula zászlós az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Így szól a tábori lap, melyet a postás, aki zavarodott elméjű, hordóba dob, mert nem szeret rossz híreket továbbítani. Így a család nem tudja meg. A mű itt vesz igazán groteszk fordulatot, mert a néző már tudja, hogy a család áldozatvállalása fölösleges. A tragédia és a komikus elemek keverednek. Az őrnagy mániái egyre elviselhetetlenebbek. Fokozatosan megtörik ennek a kispolgári, kiszolgáltatott falusi családnak lelkierejét. A családfő egyre nevetségesebb helyzetekbe menekül, tehetetlenné válik. Akik azonban a segítségére lehetnének, mint például Cipriáni professzor, ők is az alkalmazkodást javasolják neki. Az emberi méltóság összeroppan. Az őrnagy föléjük kerekedik. De letedik a szabadság ideje, és vissza kell térnie a frontra 2 hét elmúltával. S ekkor jön a fordulat.
Jaj!
Az őrnagy úr!
Látom, nem hisznek a szemüknek. Pedig én vagyok az.
És tényleg ő az.
Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
Én nem is tudom.
Én se tudom.
Hát örülünk, édes jó Lajosom.
Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre.
Jaj, nekem.
Na, ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit.
Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó.
Ez hova lett, kedves Tóth?
A margóvágó? Mariska, nem tudok. Ja, igaz. Levittem a kertbe, mélyen tisztelt őrnagy úr.
A kertbe a gépet? De minek? És hová?
Csak ide, a májvághoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
Na, menjen, mutassa az utat!
Első a vendég, őrnagy úr.
Nem menjek segíteni, apu?
Nem. Ott maradsz, ahol vagy.
Istenem, uram.
Anyu.
Csönd. Jaj, nekem.
Anyu.
Csönd.
Anyu, kérem.
Hallgass már.
Na, mi az? Miért álltok itt?
Mi csak te rád vártunk.
Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
Apu, kérem.
Hallgass.
Háromba vágtad, édes jó Lajosom.
Háromba? Nem. Négy egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tettem?
De. Jól tetted, édes jó Lajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni.
Fiam! Fiam!
Édes, egyetlen kicsi fiam.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Carlo Collodi Pinocchio című meséjéből készült hangjáték hetedik befejező részét halljátok.
Most már érted, macska, miért jöttünk a cirkuszba? Itt csak úgy nyüzsögnek a lusta gyereke.
Mindig mondtam, hogy a rókák között is te vagy a legravaszabb.
Csendesebben!
Itt látható Pinocchio, a művész ital csillaga. Remekül mulat, aki látja, ilyet nem szűr még agya. Mivel, hogy Pinocchio egy táncoló szamár, és sokkal szebben táncol, mint 9 táncadár.
Pinocchio, hol ez a szamár?
Ez elég gyorsan ment.
Hát még hogyha dalolni kezd, nincsen arra semmi szó, csak egy szamár árjázik, és az Pinocchio. Adja Prima 2 jegyet, majdnem tudjál adom, velem nem fogsz összeveszni néhány rongykarason.
Még hogy áriázik, jó, hogyha iázik, fölfelé a hanglitrán, esetlenül mászik, esetlenül mászik.
Mi történt, Pinocchio? Mitől lettél ideges?
Hé, barátocska, volna egy ajánlat. Megveszem a szamarát.
Megveszi a szamaramat?
Most azonnal fizetek érte 2 aranyat.
2 aranyat? De megőrültél?
Magd be a szád. Ezzel a számmal nem kereshet itt valami sokat.
Igaz, ami igaz. Néha még vacsorára sem futja. Nincs mit tenni, Pinocchio. Neked is felkopik az állat, meg nekem is. Talán jobb dolgod lesz ennél az úrnál.
Tejbe vajba füreztjük, nem igaz?
Tejbe vajba.
Nincs más választásom, ugye megérted? Hová szok? Állj meg, Pinokkió! Gyere vissza! Nem adlak el, hallod? Gyere vissza!
Anya vagyás, utána! Fogjad meg!
Nézd csak! Egy szamár rohan a tenger felé, utána egy férfi ütött kopott rakja lobog a szélben, a szilinderen lerepül, a nyomában egy róka meg egy macska. Hát nem mulatságos?
A róka és a macska is itt vannak, akkor nem mulatságos.
A szamaram! Az én kedves Pinokkió!
Pinokkió? Hallod? Tündér!
A tengerbe vetette magát!
Pinokkió! Igen, igen, táltos tücsök úr, a tengerbe ugrott, és alig, hanem hamarosan megfullott, hiszen a szamarak nem tudnak úszni, ugye bár.
Emberek! Ide hozzám! Fogjátok el ezt a két gazember tolvajlatot!
Segítség!
Mire vártok? Kötözzétek meg őket!
Segítség!
Te meg mit bámész?
Te is! Igen. Ja,
köszönöm, emberek. Köszönöm. Most megvagytok, és esküszöm, hogy több aljasságot nem fogtok elkövetni.
Tiltakozom!
Akkor tömjétek be a száját!
Oda nézzetek, a szamár eltűnt, és helyette... Tücsök! Nézd csak, a fabábú úszik a vízben. Megmenekült!
Visszaváltozott fabábúvá? De mitől?
Bizonyára a sós víz hatására. A tenger gyakran megtréfálja az embert. Látod? Ott úszik!
Miféle fabábúról beszélnek, kisasszony?
Pinokkió azelőtt fabábú volt. Ennek a két jó madárnak köszönheti, hogy szamárra változott.
Néni! Néni! Nagy baj történt! Pinokkió bekapta egy bálna!
Jaj!
Erre nem számítottam, hogy én milyen buta vagyok. Ekkora hibát életemben nem követtem el.
De legalább ezt a két gazembert börtönbe csukatjuk.
Mindenek a róka azok. Én soha semmit, de a róka folyton kényszerített, megfélemlített. Én ártatlan vagyok.
Tömjétek be az ő száját is.
Máris, pardon, kisasszony, ő szabad a száját. Né. Kedves tündér, nem tarthatnék én is magukkal. Most, hogy Pinokkió nincs többé, mihez kezdjek?
Gyere csak, nálam te is ellakhatsz. Börtönbe kíséred a rókát és a macskát.
Igen?
És aztán, ha a virágokat is szereted, nagyon. Kertészkedhetsz nálam életed végig.
Köszönöm, nagyon köszönöm. Már lóduljatok! Gyerünk, indulás! Gyertek!
Gyere, táltos. Pinokkió, már nem segíthetünk.
Pinokkió, kedves barátom.
Igen, gyertya legy asztalon, és mögötte egy ember.
Élő ember a bálna vendőjében. És ismerős az arca. Igen, ő az. Geppetto! Geppetto!
Ja, mi a?
Hadd ugorjak a nyakadba, Pinocchio vagyok, én vagyok, Pinocchio.
Csak ugyan, te vagy az.
Igen, igen, ölelj már meg. Ha tudnád, mennyi szerencsétlenség ért, amióta tőled megszöktem. Még szamár is voltam, képzel.
Szamár?
És te hogy kerültél a bálna gyomrába? És hogy tudtál itt berendezkedni? Hiszen még gyertyád is van, széked, asztalod.
Nem csak az én csónakomat borította fel a vihar, hanem egy tengerjárót is. A tengerészek megmenekültek, de a hajó süllyedni kezdett, és a bálna lenyelte, mert aznap igen jó étvágya volt.
Egy darabba lenyelt egy egész hajó?
Úgy van. Szerencsére a hajón sok konzerv volt. Rengeteg kétszersű, bor, gyertyés, még gyufa is. Így tudtam életben maradni mostanáig. De éppen ma értem a készlet végére. Ez a gyertya az utolsó.
Akkor azonnal induljunk.
Hová?
Kibújunk a bálna száján a tengerbe, és partra úszunk.
Te megteheted, én nem tudok úszni.
Majd a vállamba kapaszkodsz, és én kiviszlek a partra. Gyere! Tartsd magasabbra a gyertyát! Mindjárt a szájához érkezünk.
Új, micsoda szörnyű fogak!
Úgy csusszanjon ki a szemfoga mellett. Ott elég nagy a rés. Én ugrom elsőnek, jó? Figyelj! Minden itt becsukta a száját.
Most mit csináljunk?
Várj csak, hadd gondolkozzam. Hogy is, megvan. Gyorsan vegyél a nyakadba, én pedig megcsuklandozom a bálna szájpadlását, hogy tüsszentsen egy nagyot.
Új, ez jó ötlet, okos vagy, Pinocchio. Na gyere.
Vigyázz, kezdem. Kapaszkodj erősen!
Megmenekültünk.
Jaj,
de jó így elterülni a puha homokban. Gyere, Pinocchio. Feküdj le te is. Pihenjünk egy kicsit. Mielőtt elindulunk haza.
Én csak ide-oda szállok. Valakit már csak találok.
Ha nem csal a szemem, az ott Pinocchio és Geppetto. Ott heverésztek a homokban. Hogy kerültetek ide?
Ki az? Ki beszél itt? Én nem látok senkit.
Itt röpdösök a fejed felett. Csak azt akarom mondani, hogy hívom a nénit. Néni! Néni!
Miféle néni?
Ti csak várjatok itt, el nem mozduljatok. Néni! Erre! Itt vannak! Mind a ketten itt vannak is élnek!
Érted?
Ne! Itt vagyunk!
Nézd csak!
Te csak gyere már!
Ez nem lehet igaz. Kikerülni a bálna gyomrából, ilyen csodára még a tündér sem képes.
Tücsök!
Ó, kedves tücsköm, ha tudnád, mennyi minden történt velem. Pinocchio eszének köszönhetem az életemet. Ha ő nincs, örökre a bálna gyomrában maradok. Látjátok, milyen nagyszerű dolog, ha az embernek van egy fia. Egy okos és ügyes fia.
Ugyan, Geppetto, hiszen én csak fabáb vagyok.
Csak fabáb? Azt mondtad? Felel, Pinocchio! Akarsz-e igazi kisfiú lenni?
Igazi kisfiú? Persze!
És te, Geppetto, akarod-e, hogy igazi kisfiad legyen?
Igen!
Csak nem akarod elhitetni velem, hogy te képes...
Hallgass! Pinocchio, gyere csak ide mellém. Most jó erősen megfogod azt a hosszú orrod, és háromszor átbucskázol a fejeden. Egy, kettő, három!
Thank you.
Kedves szintér, én nem is tudom, hogy igazán nagyon hálás vagyok. Mindjárt elsírom magam.
Gyönyörű, a haja fekete és göndör, a szeme tengerzöl. Szebbet magamnak sem kívánhatnék.
Gyönyörű.
Talán az orra lehetne egy kicsivel rövidebb.
Kiről beszéltek? És miért sír Geppetto?
Tessék, itt egy tükör, nézd csak bele, mit látsz?
Egy kisfiú.
És ez a kisfiú te vagy.
Gyerek lettem. Igazi gyerek?
Igen, és most add a kezed, hazamegyünk, és soha többi el nem válunk. Kedves kékhajú tündér, engedje meg, hogy hálám jeléül megcsókoljam a kezét.
Ezért igazán nem jár köszönet. Ez nekem semmiség.
Hogy semmiség?
Minden jót, és vigyázz magadra, Pinocchio.
Vigyázok. Nem furcsa, Geppetto. Járok, és nem kopognak a lépteim. Hallod?
És látogassatok meg néha.
Úgy lesz.
Viszlát, tündér.
Hát te csak mit áldogálsz itt? Szaladj utánuk, mert neked kell megtanítanod Pinocchiót a világ minden tudományára.
Milyen igaz? Pinocchio! Várj, megyek én is! Különben kisegítenem neked a tanulásban.
Gyere, mélyecske. Mehetünk mi is haza. Már nincs több dolgunk.
Ha azon a réges-régi napon nem botlottam volna el véletlenül abban a fadarabban, és nem faragtam volna bábút belőle, most igazi fiam se lenne. Csak a táltos tücsök mászkálna a szobámban repedésből repedésbe. De az a baj, hogy egy kicsit sokat veszekednek. Halljátok?
Ha nem figyelsz rám, a szalvolás közben mindenféle ostobasággal foglalkozol, sose lesz belőled okos ember.
Már most okosabb vagyok nálad.
Mit mondtál?
Jól hallottad, okosabb vagyok nálad.
Nem!
De!
Nem!
De.
Nem!
De.
Nem!
De.
Ez így megy, napról napra, így megy.
Ma este Kollódi Pinocchio című mesének 7. befejező részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, megismételjük Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emélkedését a szerető ima fogalmáról.
Az esti imánknak talán egy nagyon fontos része, vagy egy ima formája, amikor visszatekintünk a napra, és bűnbánatot tartunk. Megnézzük, hogy mit vétkeztünk, mit tettünk rosszat, és azt megbánjuk, és kérjük az Urat, hogy bocsásson meg nekünk. És ez rendkívül fontos. Loyolai Szent Ignác az ő lelki gyakorlatos könyvében is tanít ilyen imát nekünk, azonban ő más szempontból állítja be ezt az imaformát. Ezt hívjuk az úgynevezett egzámennek, vagy gyakorlatnak, vagy most a magyarban használják ezt a kifejezést, a szerető figyelem imája. Szent Ignác, amikor a lelkiismeretről beszél, akkor nem csak a bűnök kutatását akarja, nem egyfajta önkontrollt reflexiót akar, hogy milyen rosszat tettem, és utána pedig azzal fekszem le, hogy mennyi minden rosszat tettem. Nem imádkoztam, nem figyeltem oda, csúnyán néztem, rosszat gondoltam, valakinek beszóltam, meg sok mindent, és úgy fekszek le, hogy jó akartam én lenni, de annyi nyomorúság van rajtam, és ez önmagában nem egy üdítő dolog. Ezért az egzámen a szerető figyelem imájában szerepel az, hogy a bűneimre reflektálok, de nem ezen van a hangsúly, nem az a lényeg. Az első pont, hogy azt nézem meg a mai napomban, hogy az Isten hogyan fejezte ki az ő szeretetét. Vannak a alapvető, például az, hogy élek, hogy van családom, vannak szeretteim, férjem, feleségem, gyermekeim, van munkahelyem, hogy egészséges vagyok, hogy van életem, hogy van reményem, hogy van Istenem, hogy vannak szeretteim, vannak ismerőseim, barátaim, hogy van mibe kapaszkodnom. Ezek olyan evidensnek tűnnek, de mégsem mindig azok. Vagy annyira megszoktuk, hogy ami a legfontosabb, annak már nem is tudunk örülni, viszont nagyon tudunk szomorkodni és bosszankodni apró dolgokon is, amit nem kaptunk meg, vagy elveszítettünk. Ezért ezt az egyensúlyt szeretnénk visszaállítani, vagyis ami gazdagságom van, amit kaptam az Istentől, az egész lényem, az életem, a szívem, a szeretetem, minden, amin van, azt teszem az első helyre, mert ez mind ajándék, és ezek lényegi dolgok. És ezért hálát adok. De hálát lehet adni például aprónak tűnő dolgokért is. Valakinek például a kedves szaváért, a mosolyáért. Nem is számítottam rá, de valaki segített nekem. Pont egy olyan helyzetben felhívott, és kihúzott abból a gödörből, amiben voltam. Vagy olyan tanácsot adott, amire nem is gondoltam. Valakinek a kedvesség, ami önmagában nem járt volna nekem, de valaki mégis megtett értem valamit. Ezek aprónak tűnnek, azonban ha ezeket nem erősítjük fel magunkban, akkor megint az a nagy kísértés, hogy ezek a sok-sok jó tettek, amiket kapunk, az a sok-sok szeretet, amink feléd árad, azokról vagy nem veszünk tudomást, vagy bagatelizáljuk. Ezek is apró dolgok, véletlenek, mondhatnánk. A nagyok viszont, hogy valaki beszólt, hogy leszidott, hogy igazságtalan volt, hogy a kocsival elém vágott, és hogy vannak ilyen emberek, meg kimennek az utcára, ezeknek meg akkora nagy jelentőséget tulajdonítok, vagyis a rosszat azt felnagyítom, a jót pedig bagatelizálom. És ez alapvetően meghatározza az örömömet, vagy a szomorúságomat, az egész mentális életemet, a gondolkodásmódomat, a lelkületemet. Mit erősítek fel, vagy hogyan nézem helyesen? És ha belegondolunk, az egész életünk minden ajándék. Vagyis minden, amink van, az az Istennek az ajándéka. És persze vannak rossz dolgok, vannak fájdalmasak, de nem ezt teszem az első helyre, ezeket is látom, tudomásul veszem, de sokkal több vagyok én annál, mint hogy átadjam magam a szomorúságnak, a kétségbeesésnek, a haragnak, a szitkozódásnak, és az határozza meg az életemet. Ezeket látom, tudomásul veszem, teszem, amit tennem kell ebben a helyzetben, de utána tovább lépek, és azt nézem meg, hogy mi az, amin van, amivel gazdagabb lettem. Tehát az első a hálaadás. Akár ilyen nagy alapvető dolgokért, vagy ilyen kicsinek látszó, de mégis az Istennek az ajándéka ilyen dolgokért. Tehát az első a hálaadás, amiben az Isten jóságát azt erősítem meg, és ezért adok hálát. Tulajdonképpen így lehetne összefoglalni, Uram, hálát adok neked azért a sok-sok szeretetért, amivel a mai napon elhalmoztál engem. Hálásan köszönök neked mindent, Uram. Minden apró mozzanatot, az egészséget, azt a sok-sok mosolyt, mert ki tudja hányan imádkoznak értem. Uram, annyi mindent kaptam tőled, ezért hálát adok neked és dicsőítelek téged. Most csak röviden megfogalmaztam, hogy hogy is néz ez ki. A következő az egzámenben, amikor valóban a bűneimre tekintek vissza. De ez sem csak úgy, hogy ilyen darabszámra felsorolom, hogy mit tettem, hanem abból a szempontból vizsgálom, hogy amikor nem bíztam az Istenben, akkor ezt és ezt tettem. Amikor nem bíztam az Isten jóságában, akkor én akartam rendet tenni, és kiplegykáltam, leszittam, mindent csináltam, de ez bűn, és a dolog nem ment előre, csak legfeljebb jobban elmérgesedett. Amikor a saját eszem szerint akartam megoldani dolgokat, vagy azt láttam, mintha az Isten nem csinálna semmit, mintha olyan passzív lenne, akkor én majd megoldom. Vagy mindent a magam erejéből akartam megoldani, és nem hívtam segítségül az Isten, és utána belefáradtam, utána meg átmentem ilyen haragvó, megsértődő emberbe, és rengeteg galibát meg szenvedést okoztam. Ilyen is hasonló, de úgy teszem fel a kérdést, hogy mit tettem, hogy ebben a helyzetben hogyan nézne az ki, ha én bíznék az Istenben. mert ezek mind-mind a bizalmatlanságból fakadtak, egyfajta belső gőgből. És hogyan néznének ki ezek, hogyha például bíznék az Istenben? És persze több bűnünk is van napközben, de például ilyenkor megint nem a sokon van a hangsúly, hanem a mélységen, elég kiválasztani egyet, vagy egyet, ami jellemző. És megnézem, hogy ilyenkor miért idegesítem fel magamat annyira, miért erős bennem az aggodalmaskodás, hogy nem bízok se Istenben, se emberben, én meg tehetetlen vagyok, elkeserítem saját magamat, utána meg másokat. És így kezdem megnézni a gyökerét, a bizalmatlanságomnak a gyökerét, és utána pedig azt nézem, hogy ebben a helyzetben mit jelentene bízni. Amikor nem aggodalmaskodom, hanem valamit elengedek, delegálom mindenkinek a saját felelősségét, legfeljebb kísérem, hogyha segítségült kér, de bizonyos dolgokat elengedek, ami nem az enyém, nem az én problémám, másképp leszek jelen. Különböző szituációk vannak, adja magát a helyzet, és akár ezt be lehet vinni majd a lelkivezetésbe is, hogyha a magam erejéből nem megy, hogy ez a bűnöm, ez a bizalmatlanság, mit lehet tenni, hogyan lehet ebből megújulni. És a harmadik rész az egzámenben, ez pedig, amikor előre tekintek a jövőre. Látom azt, hogy mennyi ajándékot kaptam. Azt is látom, hogy a bizalmatlanság által milyen bűnöket követtem el. És ennek fényében például a következő napon mit szeretnék másképp tenni. És itt is elég egyet kiválasztani. Több is van, meg sok minden nem kellene változtatnunk, de elég kiválasztani egyet. Még lehet, hogy nem is a legnagyobbat választom ki, hanem egy ilyen kisebb problémán szeretnék úgymond gyakorolni, meg kérni az Isten segítségét, és ezért megnézem azt, hogy tegnap is, tegnap előtt is, amikor ezt és ezt mondták, ezt meghallottam, utána én nem gondolkodtam, hanem egyszerűen elborult az agyam, utána kirohantam, utána panaszkodtam, telefonáltam, és hogy egyik nap sem lett belőle semmi, nem lett jó vége. Vagy már évek óta hasonlóképpen cselekszem, és sose lett jó vége. Ezért a holnapi nap ezt most kihagyom. Mondanak azt, amit mondanak, tulajdonképpen nem én vagyok a világ megváltója, most elengedem, és ha valaki segítséget kér, vagy erről tárgyal, akkor tárgyalok. De most ezt elengedem, holnap nem fog emiatt idegeskedni, dőljön össze a világ, de ezt a dolgot most kihagyom. Mert a tapasztalatom szerint eddig sem haladtam semmire, de rengeteg szenvedést okoztam magamnak, meg másoknak is. És amikor történik az a kihívás, az a szituáció, ami máskor berombantotta bennem ezt a haragot, meg sok indulatot, most azt mondom, hogy Uram, megint indul az óra, de most én ebben nem lépek be. Téged hívlak segítségül, hogy kint tudjak maradni, nyugodt tudjak maradni, el tudjam engedni, és kívülről nézve, hogyha segítséget kérnek, vagy bölcsen látom, hogy hogyan kell nekem is mikor belépni, akkor majd megteszem, de most emiatt nem akarok idegeskedni. És például erre már rákészülök reggel, ezért imádkozom, és hogy egy dolgot sikerül megváltoztatnom. Lehet, hogy elvonási tüneteim lesznek, de akkor is sikerül megváltoztatnom, és amit eltermékedtem tegnap este, azt most meg is valósítom, és utána valamiben sikerült változnom, és holnap is így fogok tenni, holnap után is, és utána idő után azt veszem észre, hogy valamit sikerült elengednem, ami eddig megkötözött, semmi haszna nem volt, de most már szabad vagyok tőle. És ez csak egy elem, de ez az egzámen, hálát adni, megnézni a bizalmatlanság gyökerét, és ennek fényében változtatni a jövőn. Ez egy komplex képet ad, és segít abban, hogy az Úrban tudjak növekedni, egyre jobban megtapasztaljam a szeretetét, egyre jobban bízzak benne, és a jövőben konkrét lépéseket tegyek, hogy ezt a szeretetet és ezt a bizalmat a gyakorlatban is megéljem.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a szeretőima fogalmáról elmélkedett. A műsort Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.